Helyünkről fölállva testvéreim, fohászkodjunk. Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk ez alkalommal. A Lukács írása szerinti evangélium második fejezetének 41-től az 52. versig terjedő szakaszából. A hosszabb szakasz helyet foglalva, ám nyitott szívvel, engedni kész lélekkel hallgassuk meg, amint szólít és tanít minket a Lukács evangéliuma második részének 41. versétől a következőképpen. Jézus szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a Páska ünnepére. Amikor 12 éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Miután pedig elteltek az ünnepnapok és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre. Mivel azt hitték, hogy az útitársak között van, elmentek egy napi járóföldre, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és az ismerősök között. De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték tovább. 3 nap múlva találták meg a templomban, amint a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket, és mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és felletein. Amikor szülei meglátták, megdöbbentek, anyja pedig így szólt hozzá: Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme apád és én kétségbe esetten kerestünk téged. Ő pedig így válaszolt: Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Ők azonban a nekik adott választ nem értették. Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Anyja mindezeket a szavakat megőrizte szívében, Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igéjét a szívünkben, így helyünkön maradva csendesedjünk el, imádkozzunk.
Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, mindenható úrunk, hogy egy esztendőnek a vége felé vagyunk. Köszönjük neked azt a sok áldást, amit ebben az óévben megélhettünk. Hálások vagyunk mindenért, amit adtál nekünk, Istenünk. Legyen az akár jó, akár rossz, hiszen tudjuk, hisszük és valljuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Ugyanakkor megvalljuk azt is, Istenünk, hogy a te áldásaidra, a te szeretetedre nem voltunk méltóak. Mégis most könyörgünk és beléd kapaszkodva mondjuk, hogy jöjj el hozzánk, Istenünk, erre az Isten tiszteletre. Légy itt a te szent lelked által, szólítsd meg a mi szíveinket, szólítsd meg minket a te szelíd hangodon. Kérünk téged az ige hirdetőjéért, adj neki bölcsességet, hogy úgy tudja hirdetni a te szavadat, hogy az valóban felüdülés, intés, bátorítást adjon a számunkra. Szent fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Amen.
Az igehirdetés meghallgatására készülve a 225. dicséretünknek énekeljük el most az 5. versszakát, a 225. dicséret 5. versét: Adjad, hogy lássuk a világosságot. Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván a megszentelt órában, írva található az olvasott bibliai szakaszban, A Lukács írása szerinti evangélium második fejezetének 49. versében. Az ige iránti tiszteletünk jeleként fennállva hallgassuk meg Isten igéjét a Lukács evangélium a második részének 49. verséből. Jézus pedig így válaszolt. Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ma csak vasárnap van. De nagyon örülünk, hogy együtt lehetünk. Ma nincs külön ünnep, mögöttünk van, meg előttünk van. Ma csak úgynevezett hétköznapi vasárnap van. De 52-t kaptunk belőle, testvérek. Itt az idő, hogy hálát adjunk, és egy kicsit tanuljunk arról, hogy mire kapjuk ezeket. Mert minden vasárnap ünnepnap. És hogyha ünnepnapként élhetjük és éljük meg, bearanyozzák a többi hatot is. Erre vannak rendelve. Hogy az a nap, az a nyugalom napja, az az Úr napja, az határozza meg a többit. A régi eredeti naptárakban talán tudjátok, az az első nap. Ez nem az utolsó nap a héten, ez az első. Sőt, ha olvastátok és tanultátok már mindnyájan valahogy, valamilyen szinten a Heidelbergi kátét, református őseink hogy nevezték a vasárnapot, hogy osztották be a Heidelbergi káté tematikáját? 52 úrnapjára osztották a teljes anyagot. Hogy minden vasárnap legyen egy mennyiség, egy adag, ami tanulni lehet és kell. Úrnapja, egybeírva. Az Úrnapja. Az már, ami pogány őseink terméke, hogy mi hogy neveztük el, hát a bizniszről, vásárnap. De ez nem vásárnap, ez az Úrnapja. Nem véletlen, hogy azért máshol is erre figyeltek, és igyekeznek áttérni erre, hogy ezt komolyan gondolják, mert mondjuk a német is, ha jól tudom, a napról nevezte el, ugye, Sonntag, a nap imádatának a emléke maradt itt. Ha már egy kicsit nyelvészkedünk, akkor csak megemlítem, vagy talán már mondtam is, hogy bezzek az oroszok, akiket még az én nemzedékem annyira nem szeretett több okból, de erről nem az ő őseik tehetnek. Miről nevezték el ezt a napot? A feltámadásról. Vaskresenie, az a feltámadás napja. De maradjunk ennél, talán a legszebbnél, ami az Úr Jézus feltámadására emlékeztet. Mert a hét első napján támadott fel az Úr. Így alakult ki a későbbi keresztény naptár. Hogy ez az első nap, az Úr napja. És nem a vásároké, amiket persze ettől függetlenül sokáig ekkor tartottak, és most nem akarok belemenni a multikulti világban, amiben most élünk. Tudjátok, volt egy kísérlet rá néhány éve, hát az sem sikerült igazából, mert jó magyar népünk megint csak ellenállt. Most nem menjünk bele ennek a politikai vetületeiben, mert ez most nem ide tartozik. De hát csak nyitva vannak most is az üzletek. Azért vagyunk most együtt, ezen az úgynevezett ünneptelen vasárnapon, hogy ünnepeljünk, és örülök, hogy itt vagytok, és hálát adunk, hogy itt lehetünk. Mert az Úrnapja mindig ajándék, és mindig ajándékokkal van tele, ha azt úgy éljük, ahogy az Úr maga rendelte. És így került elém ez a történet, ami ugyan a karácsony utánt idézi fel, de az Úr Jézusnak az életében tulajdonképpen egy, maximum három napba enged be pillantást. De ez egy nagyon érdekes napja az Úrnak. Nem csak azért, mert a gyerekkorának tulajdonképpen az egyetlen momentum, ami belekerült a Bibliába, hanem azért, ahogy ezt megélte a szüleivel, illetve a szülei nélkül. Itt ekkor Jézus az Úr napját éli meg ott a templomban. Nem volt különleges ünnep már, az már eltelt, hazaindultak, már vége volt a páskának, és Jézusnak mégis volt egy napja, amit a szülei nélkül tölt, amit a templomban tölt, amit az atya házában tölt, itt így olvastuk ebben a fordításban, de erre majd visszatérek, mert ez több mindent jelent ott az eredetiben. Igen, van olyan nap, ami többet ér és fölött áll mindegyiknek, ha úgy éljük meg. És legyen ez egy kérdésünk a mai napon, amint tovább gondolkozhatunk majd otthon is, vajon hogy is éltem meg ezt az 52-t, és vajon a jövendőre hogyan készülök, hogy az Úrnapja valóban az legyen, amire Isten rendelte. Egy picit nézzük a történetet magát. Az Úr Jézus gyerekkorában látunk egy eseményt, hozzá kell tennünk, hogy ebből látszik, hogy az úgynevezett Jézus legendák nem bibliai gyökerűek. Ilyen alapon merem állítani, hogy nem igazak, kitalációk. Jézusról ezt olvassuk itt, ha visszamegyünk a 40. versbe, a gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és Isten kegyelme volt rajta. Semmi extra, semmi glória a feje körül, semmi csodatétel, vagy valami különleges eljárás vagy történés. Jézus egy egészséges, kiegyensúlyozott gyermekként nőtt fel. Mégis ez a napja most más, mint a többi. Azt is lássuk meg, és lássák meg ne csak a gyerekek, hanem mi felnőttek is, hogy Jézusnak a szülői kell szó szent. Ugyanakkor egy szent feszültség van itt, az engedelmesség és az Úr iránti engedelmessége között. Mert ezt az egy esetet kivéve tudjuk jól, hogy amikor kellett menni a szüleivel, akkor mindig ment. És nem csak akkor, amikor még pici baba volt, és vitték magukkal Egyiptomba. Persze, hogy mennie kellett. De itt is, ha megfigyelitek, nem engedetlen. Amikor azt mondják, hogy most haza kell menni Názáretbe, akkor hazamegyünk Názáretbe, akkor hazamegy. És később is, amikor jön ez a szent kell, akkor Jézus enged. Amikor úgy tudja már, mennyei atyára figyelve akkor, hogy most meg kell keresztelkednie, pedig ő volt az egyetlen tiszta, szent, Istennek szentelt életű ember, ő az egyetlen, aki nem illett a bűnösök sorába, mégis oda kell állnia, és oda áll. És amikor menni kell Jeruzsálembe, pedig már ő maga is mondja, és mindenki tudja, hogy halálos veszedelemben forog, ha visszamegy Jeruzsálembe a nagy héten, akkor mégis enged a kellnek, és megy. Mert neki keresztre kellett mennie. És megy, és a szent kell viszi őt tovább. De az is beteljesedik, amit ugyancsak így fogalmaz, hogy harmadik napon az emberfiának fel kell támadnia, és feltámad. És 40 nappal később neki vissza kell menni a láthatatlan világba, áldozó csütörtökön is vissza megy a láthatatlan világba. Tehát Jézus életét, ha megfigyelitek, ezek a szent kellek végigkísérik, és végigkísérik az engedelmes lépések, az engedelmes reakciók. Úgy a földi szüleire vonatkozóan, mint a mennyei atyára tekintettel. Itt most mégis, mintha renitens volna. Itt most mégis, mintha lázadna. Hát ott marad. Úgy kell érteni, ugye, hogy egy karavánokkal közlekedtek a korabeli emberek, általában nem egyesével, nem veszélyes lett volna, tehát csoportosan. És abban a karavánban, csoportban azt gondolják a földi szülei, hogy ő is ott van valahol a rokonok között, de Jézus nem volt ott. És csak egy nap után derül ki, hogy Jézus hátra maradt. És ha belegondoltok, érthetetlen is ez a bátorság, vagy szinte vakmerőség. Hát mit csinált ott egy 12 éves fiú? Nem tudunk választ adni rá, most nem kezdek találgatásokba, hogy esetleg valamelyik teológiai professzor befogadta. Nem tudjuk. Evett, ivott, aludt? Mit csinált? De jó, számoljuk legalább két éjszakát, de minimum egyet ott kellett tölteni egy gyerekként Jeruzsálemben. És ott nem tudunk rokonaikról. Szóval nagyon furcsa. Valami komoly oka kell, hogy legyen, hogy Jézus ilyen különlegesen viselkedik itt. Aztán megint ott van az a szójáték, ami megint nagyon különlegessé teszi a történetet. A magyarban ugye úgy adjuk vissza, a bibliák úgy adják vissza, hogy Jézus válaszában az atya szó szerepel. Nem tudjátok, hogy nekem az atya házában kell lennem. De az eredeti nyelven ott nem tettek különbséget az atya és apa között. Én és apád kétségbe esetten kerestünk. Nem tudjátok, hogy nekem az apám dolgaival kell foglalkoznom? Ez így hangzik az eredetiben. Apa, apa. Na most akkor ki az apa? Most akkor hogy viszonyul egymáshoz a kétféle apa? A földi és a mennyei. Nem is értik a földi szülei. Egyszerűen nem értik, mert ebben van egy kis szójáték, és mindenképpen úgy tűnik, mintha volna egy ilyen dac, volna egy ilyen csel, hogy ugyanazzal a szóval válaszol, de másra gondol. És lássátok meg, hogy nem cselez Jézus, és nem ügyeskedik, és nem csal. Jézus itt, és ez a lényeg, itt most ráérez, 12 évesen már, hogy mikor, hol kell lennie. Mikor, hol. Felfedezi a szent időt és a szent helyet. És ez testvérek legalább hetente egyszer megismétlődik. A szent idő és a számunkra rendelt szent hely. Úgy hívjuk magyarul vasárnap. Az Úr napja. A szent idő és a szent hely. Amikor Isten többet ad nekünk, mint máskor. Többet akar adni, mint máskor. Ennek példájává lett most számomra is ez a történet, és Jézusnak ez a különös viselkedése, aki látszólag szembefordul a földi szüleivel, pedig nem erről van szó, hanem tudja, hogy itt most különleges helyen, a jeruzsálemi templomban kell tölteni még ezt a napot, mert ez egy különleges idő. Ez ugyanakkor nem boríthatja föl az emberi kapcsolatainkat. És ebben is van egy szent tanítása ennek a történetnek, mert tudom rólatok magamról is, hogy ez egy állandó feszültségforrás, ott, ahol hívők és még nem hívők együtt élnek. Most akkor menjek minden vasárnap? Most akkor jöjjek most is? Lehet, hogy valaki nektek is mondta otthon. Hát karácsonykor is itt voltál, majd mész óévre is? Újévre is? Még közte vasárnap is? Hát nem vagy teljesen kerek. Nem, ez biztos itt nem fordul elő. De előfordul mindenütt, testvérek. Előfordul. És itt van ez a különös jelenség, mint hogyha Jézus szembefordulna, mint hogyha keménykedne. De lássátok meg, hogy nem. Mert előtte is, hogy idéztem a 40. versben, aztán az 51-ben megint egyértelművé válik, hogy Jézus gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberekkel való kedvességben, és elindul velük, és engedelmeskedik nekik. Ezt olvassuk az 51. versben. Engedelmeskedik nekik. Ez az, amikor valaki a lélek által megtalálja a szent helyet és a szent időt egyszerre. Van, testvérek, van, amikor föl kell, hogy vállaljuk. Nekem az a vasárnap az Úr napja. Drágább. Drágább, mint más. De ezt úgy kell elkérnünk felülről, azzal a szeretettel, testvérek, ahogy itt Jézus kommunikál a szüleivel, hogy megérezzék és megértsék, hogy nem szereti őket. Nem arról van szó, hogy tiszteletlen. Nem arról van szó, hogy lenézi őket. Nem arról van szó, hogy kioktatja őket. A bölcsekről is, az írástudók is azt olvassuk, hogy magukon kívül voltak a csodálkozástól, de nem azért, mert kioktatta őket Jézus. Más ugye magyarul milyen különbség, pedig csak egy igekötő a különbség, hogy oktat vagy kioktat. Az oktat a szeretettel teszi a jó pedagógus. Az oktat. A rossz szülő, meg a rossz hívő házastárs kioktat. Jézus nem kioktatja, hanem oktatja a korabeli teológiai professzorokat. Ez is benne van ebben a történetben, és valóban tanít minket arra, hogy a szent időt és a szent helyet áron is vegyük meg, de mindig mérlegeljük, hogy mi az az ár. Van, amikor igen, a másik megbántódik miatta. Nem lehet olyan receptet adni, testvérek, én se tudok nektek, meg más sem, hogy mindig egyformán kell cselekedni. És azért is nem mondhatok ilyet, mert a szent lélek nem kaptafákban gondolkozik. A Szentlélek vezet. A Szentlélek adott pillanatban adott szent helyet jelöl ki, adott szent időt jelöl ki, és ott az engedelmességé a döntő szó. Ott az a döntő, hogy kifejezd, te nagyon szereted a
hozzátartozót, de az Úr Jézust jobban szereted. Párválasztás előtt állóknak mondom meg mindenkinek. Ezen állhat vagy bukhat egy kapcsolat. Ha ezt az a társ, a most még nem hívő, nem érti meg, azt szoktuk tanácsolni a lelkigondozói beszélgetésekben, hogy ne kössetek házasságot. Mert ez nagyon feldolgozhatatlan a hitben nem élők számára. Hogy lehet, hogy az én kedves párom valakit jobban szeret? Hát hit nélkül és az Úr Jézus ismerete nélkül nincs is rá válasz. Hát nonsense, értelmetlenség. Hát most vagy engem szeret a párom legjobban, vagy nem. Ha meg nem engem szeret, akkor miért akar elvenni, mondja egy lány. Vagy miért akar hozzám jönni, mondja egy fiú. De értsétek jól, Isten szent lelke Jézust is itt 12 évesen, itt egyszer, mint belegondoltok, hogy utána még kb. 20 évig otthon élt Jézus, még 20 évig, és csak kb. Utána lépett fel úgy, mint Isten fia, mint tudatosan Isten messiása. Ebben a következő 20 évben nem ír a Biblia semmit. Feltételezhetjük, hogy engedelmes volt a szüleinek. Amikor József, az ő nevelőapja azt mondta, hogy fiam, most kimegyünk a műhelybe, és megmutatom neked a következő fogást, akkor Jézus ment, igen, apám. És megtanult az ácsmesterség csínyát, binyát. Értitek, hogy milyen különleges itt ez a pillanat, amit most olvasunk? Itt most tudta, hogy, most kimondom, hogy ellenkeznie kell. Itt most tudta, hogy meg kell vallania, hogy az ő atya házában van a helye. És itt ez a kifejezés, ez így is fordítják, úgy is, az eredetiben egy nagyon tömör szerkezetet használ itt a görög nyelv. Nekem az atyámban kell lennem, ennyi. Az atyám dolgában. Tehát nincs ott a ház szó, és ez azért jó nekünk, mert ez nem feltétlenül a templomot jelenti. Ez sokkal többet jelent ez a tömör fogalmazás. Egyszerűen nekem abba kell lennem, ami az atyámé. Az atyám dolgaival kell foglalkoznom. Az most vagy templom, vagy nem templom, nem ez a lényeg. De itt és most, kedves József nevelőapám, kedves Mária szülőanyám, nem ti vagytok az elsők, hanem az én mennyei apám. Ő mindennél fontosabb. Itt és most. És így tekintünk most vissza ezen a vasárnapon, hálát adva, minden alkalomért, amikor testvérek itt és most leülhettünk, akár ebbe a terembe, vagy a templomunkban, mert ott és akkor az Isten beszélt a szívünkkel. Higgyétek el, az ige hirdető is csak akkor jöhet ide föl, hogyha Istenről beszélt vele. Beszélt velünk. Sok mindent elmondott, az egy következő kérdés, hogy mi éred be, hogy mihez adtad oda az engedelmességedet, de az Isten elkészítette ezt az 52 vasárnapot. És így adunk hálát itt és most, hogy együtt lehetünk, hogy dicsérhetjük az Urat, hogy látjuk Jézus életéből és viselkedéséből, hogy szó nincs itt valamiféle dacos lázadásról, vagy a szeretteink megvetéséről, vagy figyelmen kívülhagyásáról, szó nincs ilyesmiről. Arról van szó, hogy ki nekünk az első, mert ő szeret igazán, mert senki nem szeret úgy, mint ő, mert ő az egyetlen, akinek valóban minden ajándéka tiszta szívből ered, ő az egyetlen, aki mindig úgy ad, hogy előtte igazán nem is kért semmit. Ha végig gondoljátok, ez így igaz Istenre. A 10 parancsolatra is fölhívnám a figyelmeteket újra. Sokan ugye csak a ne szócskákra emlékeznek az egészből, pedig az egy nagyon komoly bevezetéssel indul. Azt mondja el Isten a 10 parancsolat legelején, hogy én vagyok a te szabadítód. Tehát először ad, és csak azután kér. Ez abszolút jellemző a mi Urunkra. Minden tekintetben jellemző. Először ad, és aztán kér. És igen, amikor eljövünk vasárnaponként az Isten házába, akkor azzal a vágyjal jöhetünk és reménységgel, hogy fog adni az Isten. Fog adni tanácsot, fog adni bátorítást, fogadni intést, fogadni kegyelmet. Hát először mindig is ad, és utána mondja, hogy nézd, és ott is érdekes még egyszer visszautalok rá, hogy ott is az eredeti nyelv így is fordítható, hogy ha én vagyok a te Istened, ugye bevezetőként bejelentkeztem, én vagyok a te szabadítód, akkor nem fogsz, így lehetne fordítani, nem fogsz ölni, nem fogsz házasságot törni, nem fogsz lopni, nem fogsz hazudni, nem fogsz irigykedni, és így tovább. Tehát a szent idő és a szent hely rendkívül fontos, mert Isten akkor ad, akkor ad. A szent csend, és olvastam egy könyvben, idéznek egy budapesti lelkipásztort, valahogy így fogalmaz, hogy a csend kúra, így fogalmazza meg azokat az időket, amit az Úrral töltünk. Akár az egyéni csendességre lehet ezt érteni otthon, akár itt, amikor gyakorlatilag csendben van a gyülekezet és figyel. Szóval a csend kúra ideje, az látszólag a kronoszban, a folyó időben veszteséget jelent. Tehát rá kell szánni perceket. A kronosz görögül az a folyó idő. Rá kell szánni perceket, órákat. Ez látszólag veszteség, de a kairoszban mennyei nyereséggel jár. A kairosz pedig az a szent kiválasztott időszak. Az egyes speciális időszakot jelent. Szent mennyei kairoszt nyerünk vele. Percekbe kerül, de minőségi időt nyerünk, ma ezt így szoktuk leginkább mondani. A napi dolgokból elveszi az időt, a rohanásunkból kiszakít egy darabot, de megajándékoz minősített idővel. A kairosszal, a szent idővel, a vele való beszélgetéssel, a vele való töltekezéssel, az ajándékainak átvételével, amit nem tudsz rohanva átvenni, nem, mint ahogy nem lehet, hát ez csak ilyen akciófilmekben látjuk, hogy mit tudom én, menet közben, itt mászkálnak egyik autóból a másikban, meg szóval ilyen őrültebb ötletek, ugye filmekben az jól mutat, de a valóságban nincs ilyen. Meg kell állni. Ezért jó, hogy most az utolsó vasárnapján is itt lehetünk, hogy megállhatunk, hogy elcsendesedhetünk, és hálát adhatunk Istennek. És így röviden még arról a pár dologról, amit itt Jézus életében látunk, hogy mire gondolhatott, amikor ezt mondta, hogy nekem az atyám dolgaiban kell lennem. Én az atyám dolgaiban vagyok otthon. Ez a nap, amit én most Jeruzsálemben pluszként eltöltöttem nélkületek, ez egy minősített idő volt. Ezért ne keseregjetek, hanem nektek is ilyet kívánok sokat. Mert miben volt otthon akkor Jézus? Hát először is, mi az atya dolga? Hát az ő akarata. Az ő akarata. Annak akaratát cselekszem, aki elküldött engem. Az atyáit, olvassuk a János 5-ben. És a 12 éves Jézus élete már erről szólt. Az atya akarata volt a legfőbb parancsa, legfőbb óhaja és legfőbb kiváltsága. Ugye így is fogalmaz, hogy az az én eledelem, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem. Itt közbeszúrom, én hiszem azt is, testvérek, nem valami különleges hívő emberként, egyszerűen hiszem, hogy ahogy a 40 napig a pusztában jól lakott Jézus, pedig nem evett semmit, ezen a napon sem éhezett, mert úgymond csak, idézőjelben csak, az atya akaratával foglalkozott. Volt neki eledele. Másképp működik ez ám fizikailag, biológiailag is, mint ahogy mi most tudjuk. Nagyon szerények az ismereteink arról, hogy mi mindennel lehetne táplálkozni az embernek. Jézus életében látunk két ilyen példát, amikor úgymond az atyával való közösség elég volt neki fizikailag is, biológia értelemben is. Tehát lehet, hogy egy falat kenyeret nem kapott senkitől itt Jeruzsálemben, és mégsem éhezett. Mint ahogy a másik történetben 40 napig ott van a pusztában, és nem éhezik, és nem szomjazik. Ehhez csak a mi kétségeskedő szívünk fűz kérdőjeleket, hogyan lehet ez? Hát hogyan lehet? Hát ezer és millió dolgot nem tudunk még, ami majd kiderül, hogy hogyan lehet táplálkozni, akár még ezen a földi világon is. A 12 éves Jézus már belehelyezi magát atya akaratában. Az a kérdés, hogy mi ezt megtettük.
Megtettük-e? És megtettük-e, és készek vagyunk a következő 52 hétben és 52 úrnapján megtenni, és kimondani őszintén Pállal együtt, hogy mit akarsz, Uram, te, hogy cselekedjem. Ki tudjuk-e, ki akarjuk mondani, amit a mi atyánkban is olyan sokszor, sokféleképpen kimondunk, és más imáinkban is. Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd, legyen meg a te akaratod, Uram. Elfogadtuk-e, hogy kegyelmesen és ingyen át akarja rendezni az életünket? Vajon hisszük-e a jó szándékát, a jó indulatát? Vagy még mindig félünk, azt gondoljuk, hogy kivesz, hogy elvesz, hogy megrövidít. Most egy könyvben, bár régebben is hallottam, hogy létezik munkaalkoholizmus. Igen, függőség a munkától. Sok ilyen alkoholista van Magyarországon, aki egyébként nem iszik egy kortyot sem. De a munkája nélkül nem tud élni, legalábbis azt hiszi. Az állandó tevékenység nélkül nem tud meglenni. Hát józanítson minket Isten lelke. És vegyük észre a szent időt és a szent helyet. És nem csak vasárnap, ez már értitek, ez már többről szól. De a vasárnap, az úrnapja az a minimum, hogy az ne munka alkoholizálással teljen el, hanem tartsak szünetet, és álljak meg, és az Atya akaratát cselekedjem. Jézusnak az atyáiban kellett lennie, az Atya beszédeiben, ezt is jelenti. Az a beszéd, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyái, aki küldött engem. Olyan mértékben tele volt szíve ezekkel a beszédekkel, hogy az írástudókat szinte extázisba helyezte, kergette, mert a kifejezés tényleg erre utal, tehát egészen magukon kívül voltak ezek az írástudók. Hogyan tudhatja, hogyan értheti ennyire 12 éves gyerekként? Hát úgy, ahogy ezt már Dávid és mások is gyakorolták és írták, például a 119. Zsoltár végén, hogy gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyerességet talált. Ették, itták, olvasták, hallgatták az Isten beszédét, és betöltekeztek vele, és tele voltak. És ezért nem lehet elég hálát adni, ha voltak hívő szüleink, meg nagyszüleink. De ha valaki nem ilyenek között mellett nőtt föl, akkor se csüggedjen, mert akkor most fektessen rá nagyobb időt, több időt, nagyobb energiát. Töltekezzék be az Isten beszédével, és gyönyörködjön benne. Akik a szüleitől hallhatták, akik így nőhettek fel, tudjuk én magam is, hogy számtalan ige, azért jut eszembe, mert gyerekkoromban már hallottam, mert gyerekkoromban a szüleim, nagyszüleim a szívembe plántálták. És most, amikor elcsendesedem, akkor néha magam is meglepődök, hogy hogy jut eszembe ez meg az meg amaz az ige. Hát így, hogy gyerekkoromtól, mint egy kis tölcsérrel töltögették a fejembe, és a kedves szülők, töltögessétek a gyerekeitek meg az unokáitok fejébe. A legnagyobb jót teszitek velük. Fölkészítitek őket ezekre a szent csendekre, amikor ezek az igék megszólalnak. Amikor a legváratlanabb pillanatban eszükbe jutnak, és a legnehezebb kritikus helyzetben is segítenek. Hogy most mit kell cselekedni? Hogy most lehet, most kivételesen, igen, most itt kell maradni, és most nem a szülőknek engedni. Száz és ezer másik esetben meg azt mondja az ige, hogy ne felejtsd, tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked. Gondolhatjátok, hogy az Úr Jézus nagyon jól ismert a 10 parancsolatot. Mennyi atyával együtt ő írta. De amikor a lélek vezetése alatt volt itt Jeruzsálemben, akkor tudta, itt most neki az írástudókat kell tanítania, és megosztani azt a végtelen gazdagságot, amit az Isten igéje jelent számára. Ezért írja Pál apostol is a Kolossé 3-ban, hogy Krisztus beszéde lakozék ti bennetek gazdagon, tanítva és intve egymást, zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálát adva Istennek Krisztus által. Gyönyörködjetek az Isten beszédében. Mert ezek a beszédek soha el nem múlnak. Egyszer a világ minden elmúlik, mondja Jézus, de az ő beszéde is soha. Jézus már 12 évesen otthon volt az Atya beszédeibe. És úgy eszembe jutott csak megjegyzésképpen, hogy Jézus oly mélységesen jelezte és értette, hogy Istennel egy, amit ez a történet mélységesen aláhúz.
Jézus 12 évesen már tudatában volt vele, hogy ő honnan jött és kihez tartozik, és senki nem értette úgy az Isten beszédét, mint ő. Ez is egyik jele és bizonysága annak, hogy tudatában volt az ő isteni küldetésének. Nem később, mint mondják egyesek, meg egyik másik szekta, hogy majd amikor megkeresztelték, meg ekkor, meg akkor, akkortól lett ő Isten fia. Hát nézzétek meg ezt a történetet, nézzétek meg, hogy itt Jézus hogyan él, hogy hogyan érti az igét, hogy hogyan alkalmazza, hogyan használja ezt a kis szójátékot, hogy apám, apám, de látjuk, hogy az ő igazi apja, akitől ő származik közvetlenül, az a mennyei atya, ahogy mi szoktuk mondani. Otthon volt mindabban, ami az atyái, az atya akarata, az atya beszéde. És otthon volt és van is, ez a végső üzenet most, amit megértettem ebből a szakaszból, hogy az atya kezében van a jövő. A jövő. A teljes jövő. És Jézus ezért mondhatta, mindaz, ami az atyái, az enyém. És a Szentlélek az enyémből merít majd, és a bekövetkezendőket megjelenti nektek. A jövő is mind a mi kezünkben van. Az atyái a jövő olyannyira, hogy legvégül ő lesz minden mindenekben. Az 1 Korintus 15-28-ban ezt írja Pál apostol, hogy a fiú is egykor aláveti majd magát, amikor az utolsó feladatát is betöltötte, bírája lett a teljes emberiségnek. Akkor arról a perszül, arról a napról ezt olvassuk Pálnál, hogy akkor a fiú is aláveti magát, és Isten lesz minden mindenekben. Az atyái a jövőd, az ő kezében van minden részletében. Az ő kezében van az előttünk levő 52 vasárnap, ha lesz annyi, és nem zárja le előbb Isten ezt a történelmi korszakot. Ne félj és ne retteg, jó kezekben van. Csak két dologtól félhet az ember, és attól féljen is szent félelemmel. Attól kell, hogy féljünk, hogy nem lesz bennünk elég alázat, nem lesz kellő őszintesség beszélni az elmulasztott időkről, a ki nem használt szent helyekről és szent időkről. Nem lesz bennünk kellő alázat, hogy a bűneinkről őszintén beszéljünk. Ettől tarts, de tegyél ellene. A másik pedig attól tarts, és tegyél ellene, hogy nem lesz benned elég bizalom netán Isten kegyelme iránt. Mert a kegyelmes Isten kezében van mind az 52 vasárnap, mind az 52 úrnapja. És ha kell, minden vasárnap elhangzik, és el kell, hogy hangozzék. Miattam, helyettem és érettem jött el Jézus ebbe a világba. Eszembe jut egy idős asszonytestvér egyik gyülekezetben, ahol szolgálhattam. Nagyon mélyen megragadott, amikor egyszer azt mondta, hogy tudja, tiszteletes úr, ha egy Isten tiszteleten csak a bevezető páli mondat, csak az Isten igéje szólalna meg ott a legelején, akkor utána már nyugodtan hazamehetnénk. Ez egy kicsit félreérthető, főleg ha a lelkésznek mondják, mert ebből lehet olyan olvasata is, hogy hát köszönjük szépen, máson nincs szüksége. De őszintén mondom, hogy igazat adok ennek az asszonytestvérnek. Egyébként meg tudtam, meg láttam az életén, hogy komoly hívő ember, tehát ezt nem froclizásként mondta, vagy hogy most engem bosszantson. Épp ellenkezőleg ezzel azt mondta ki, hogy amikor az Isten igéje megszólal, és ha csak egy mondatot mond, akkor már a helyünkön voltunk, ha azt hallottuk. Szent időben és szent helyen. Kegyelem néktek és békesség. Hát ennél többet nincs az a lelkész, aki mondani tudna. Kegyelem néktek és békesség. Kegyelmes Isten kezében van a jövőnk, testvérek. Ebben higgyünk, ebben higgyetek, ebben hiszünk. Hogy ez a jövendő, ami hamarosan egy új évvel ajándékoz meg minket, Deo volente, ahogy mondja a latin, ha Isten is úgy akarja, ez is az Atya éve lesz. A Szent Háromság egy Isten éve lesz. És arra bátorít ez a mai szakasz is, és az év utolsó vasárnapja is, bíz és ne félj, mert a jövő Jézus Krisztus atyái,
Nem a pénzé, nem a hatalomé, nem a háborúé, nem a betegségeké, nem az ufóké, és nem a katasztrófáké, és nem is valamelyik másik istenségé, hanem Jézus Krisztus irgalmas atyáé. Nehéz napok még jöhetnek ránk, de azok is megrövidítettnek azokért, akiknek az élete az atyáé. Bízz, és ne félj, az Úr jön már. Amen. Hallgassuk meg most énekkarunk szolgálatát, mielőtt imádkoznánk. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy a te mennyei szeretetednek lehetünk hírnökei. És köszönjük, hogy azért lehetünk, mert te szent időket és szent helyeket készítettél el az életünkben, hogy meghalljuk ezt a jó hírt, hogy találkozzunk veled. Köszönjük így a vasárnapokat, az Úrnapját, az elmúlt esztendőben végig. Köszönjük, hogy ebben a gyülekezetben is minden alkalommal felcsendülhetett a te beszéded. És köszönjük, Urunk, hogy mi is arra kaptunk meghívást, ahogy maga az Úr Jézus Krisztus itt a földi útján, hogy a te dolgaidban forgolódjunk, hogy a te lelki házad építése legyen szívügyünk, hogy legfontosabbnak azt valljuk és tartsuk, hogy mi történik a te néped között, hogy azért imádkozzunk, hogy a családjaink is legyenek lelki hajlékká, hogy otthonaink legyenek olyan fészekké, ahol meg lehet szentelni órákat és napokat. Bocsásd meg, amikor elmulasztottuk ezeket. Bocsásd meg, amikor rosszul éltünk velük. Bocsásd meg, amikor nem vettük komolyan, hogy te rendeltél szent időket és szent helyeket ősidőktől fogva. Hiszen a te néped újra és újra megállt, hogy átvegye kezedből ajándékaidat,
és ahhoz mindig el kellett csendesedni, meg kellett állni, ahhoz kellett idő és hely. Áldunk téged így a gyülekezetért, a gyülekezet épületeiért, a gyülekezet minden lehetőségéért, amellyel élhet, intézményekért és minden alkalomért, ahol felcsendül a te beszéded. Áldunk téged és kérünk, hadd tegyünk bizonyságot másoknak, szülőknek, hozzátartozóknak, gyászolóknak és örülőknek, gazdagoknak és szegényeknek, hogy nincs nagyobb kincs, mint amikor engedjük, hogy te betölts minket javaiddal. Áldott légy, Úr Jézus Krisztus, hogy te magad már 12 évesen élted ezt. Tudtad, hogy mikor kell a mennyei atyára figyelni, az ő dolgaival foglalkozni konkrétan, és mikor kellett földi szüleidnek engedni és cselekedni az ő tanácsaikat és terveiket. Köszönjük, Urunk Jézus, hogy mint áldott példa állsz előttünk gyermekként is, és köszönjük, hogy most, amikor a jelenések könyvét is olvashatjuk, látunk téged a mennyei trónus jobbján állni, a 24 vén és a 4 élőlény és angyalok milliói leborulnak előtted és imádnak téged, és nincs kétségünk a fel, Úr Jézus, hogy te magad is az Isten vagy, a Szent Háromság egy örök igaz Isten. Így imádunk téged ezen az utolsó úrnapján, ebben az esztendőben, és tőled kérjük az új évet mindenestől. Dicsérünk mindenért, hogy gondoltál ránk testileg, lelkileg, hogy vigyáztál ránk, hogy meggyógyítottál, hogy felsegítettél. De köszönjük a próbákat is, a veszteségeket, a gyászt. Köszönjük mindazt, amivel tanítottál és formáltál bennünket. Köszönjük a kicsinyeket és a nagyokat, a fiatalokat és az időseket. Köszönjük, hogy munkálkodsz hatalmasan és dicsőségesen ebben a városban is, ebben a hazában és ezen a kontinensen. Kérünk téged, hadd legyünk példái annak, akik rád figyelnek és megtalálják a szent időket és a szent helyeket. Köszönjük, hogy így rád bízhatjuk mindazt, ami előttünk áll, és hálát adhatunk mindazért, amit megértünk 2019-ben. Legyen a dicsőség egyedül és kizárólag a tiéd. Amen. Helyünkről felállva az Úr Jézustól tanult imádságot imádkozzuk el közösen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg most és minden vasárnapon a mi gondolatainkat és szívünket az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Most pedig énekeljük testvérek befejezésül a 265. dicséretünk 3. és 4. verszakát. 265. dicséret 3. és 4. versét. A te irgalmasságod van rajtam, Istenem.